18. fejezet. Közben teltek a hónapok, a délkeleti passzát kimerült, és a monszun kezdett fújni, és Jaromos 6 hónappal idősebb lett, és nehezebb, magasabb, vastagabb csontú. Fél esztendeje a vakembernél könnyű volt annak ellenére, hogy Nálású szigorú fegyelmet követelt, és szívosan több időt töltött Jaromos idomításával napról napra, mint amennyi a legtöbb kutyának kijut. Sose ütötte meg Jaromost, soha nyersen nem szólt hozzá. Ez az ember, aki 4 annót ölt meg, 3-at megvakulása után, aki még több embert ölt meg vad ifjú korában, sose kiabált hangosan Jaromosra, és uralkodásának legszigorúbb eszköze, a legszelidebb dorgálás volt. Értelmileg a kitartó nevelés a kései kölyök kornak ebben a szakaszában egész életére fokozott gondolkodó erőt fejlesztett ki Jaromosban. Valószínűleg nem volt a világon még egy olyan beszédes kutya, mint ő, mégpedig 3 okból. A maga értelmessége, Nálású oktatói lángesze és az oktatástak szentelt hosszú órák révén. Gyorsírásos szótára kutya mértékkel csodálatosan nagy volt. Azt lehet tám mondani, hogy ő és a vak ember órák hosszat beszélgettek, bár kevés elvont forgalomról tudtak beszélni, társalgásukban keveset szerepelt a közvetlen tárgyi múlt és alig valamit a közvetlen tárgyi jövő. Jaromos épp úgy nem tudott elmondani semmit Nálásúnak, Melincsről, sem az Arangiról, mint ahogy nem tudott a kapitány iránt érzett nagy szeretetéről, vagy arról, miért gyűlöli Bástit. Ugyanazon oknál fogva Nálású sem tudott elmondani semmit az Annók és a közte folyó vérbosszúról, sem arról, hogyan vesztett el szeme világát. Gyakorlatilag egész társalgásuk a közvetlen jelenre korlátozódott, bár valamit a közvetlen közel múltból is meg tudtak beszélni. Nálású egy sor utasítást adott Jaromosnak, például, hogy menjen egyedül cserkészni, menjen a fészekhez, aztán nagy körben kerülje meg, menjen tovább a másik írtás felé, ahol a gyümölcsfák állnak, folytassa útját a fő ösvényen a falu felé, amíg el nem ér a nagy banánfához, azután térjen vissza a kis ösvényen Nálásúhoz és Nálású házához. Mindezt Jaromos betűre híven teljesítette, és amikor visszaérkezett, jelentést tett. Például így. A fészeknél semmi szokatlan, csak egy öljv van a közelében. A másik írtáson 3 kókuszdió a földre hullott, mert Jaromos tévedhetetlenül tudott 5-ig számolni. A másik írtás és a főösvény között 4 disznót talált a főösvényen, elment egy kutya, több mint 5 asszony és 2 gyerek mellett, és a kis ösvényen hazafelé egy kakadut és 2 fiút látott. De nem tudta elmondani Nálásúnak lelke és szíve állapotát, ami megakadályozta, hogy teljességgel meg legyen elégedve jelenlegi helyzetével. Mert Nálású nem fehéristen volt, csupán niggeristen. És Jaromos gyűlölt és megvetett minden niggert, lámái és Nálású kivételével. Őket eltűrte, és Nálású iránt valami nyugodt és kedves vonzódás alakult ki benne. De nem szerette, és nem tudta szeretni. Legjobb esetben is csak másodrendű istenek voltak, és ő nem tudta elfelejteni a nagy fehér isteneket, kapitányt, Hággin urat és a velük egyfajtából való Derbit és Bobot. Ezek valahogy mások voltak, valahogy másmilyenek, valahogy jobbak, mint ez a vad, fekete világ, ahol élt. Fölötte éltek és túl rajta, egy elérhetetlen paradicsomban, melyre élénken emlékezett, de amelyhez nem ismerte az utat, és amely, mert homályosan megérezte a mindent elérő véget, eltűnhetett a végső semmibe, mint ahogy eltűnt kapitány és az Arangi. Hiába igyekezett az öreg ember elnyerni Jaromos szíve szeretetét, nem versenyezhetett Jaromos sok fenntartásával és emlékével, bár elnyerte a teljes hűségét és ragaszkodását. Kapitányért szenvedélyesen harcolt volna Jaromos haláláig, Nálásúért viszont, ha nem is szenvedélyesen, de hűségesen harcolt volna a halálig. Az öregember nem is sejtette, mennyit nyert meg Jaromos szívéből. Eljött az Annók napja, amikor egyikük megcsinálta a találmányt, egy vastag talpú sarut, hogy védje talpukat a mérgezett tüskék ellen, amelyekkel Nálású 3-uk életét elvette. A nap valójában éjszaka volt, sötét éjszaka, olyan sötét éjszaka a felhőtakarós ég alatt, hogy az ember nem látta meg az óra előtt 0,5 centiméterre álló fatörzset. És az Annók leszálltak Nálású írtására, vagy 12-en. Schneiderekkel, kovás pisztolyokkal, tomahawkokkal és harci buzogányokkal felfegyverkezve, s vastag saruik ellenére is óvatosan lépkedtek, mert Féltek a tövisektől, pedig Nalasú már nem szórta el őket. A Nalasú térde között ülő és álmosan bologató Jeromos adta Nalasúnak az első figyelmeztetést. Az öregember az ajtó előtt ült éberen, feszülten hallgatózva, mint sok év óta minden éjszaka. Nalasú még feszültebben figyelt hosszú perceken át, és közben suttogva felvilágosítást kért Jeromostól, és megparancsolta neki, hogy halkan beszéljen, és Jeromos buffogásokkal és szusszanásokkal, s a gyors írásos beszéd jól megtanult, lehellett szavaival közölte vele, hogy emberek közelednek, sok ember, több mint öt ember. Nalasú felvette a mellette fekvő íjat, nyilvesszőt illesztett rá és várt. Végül ő is meghallott valami halk zörgést, hol itt, hol ott, s a zörgés körös körül közeledett feléje. Még mindig halk beszédet parancsolva Jeromoshoz fordult igazolásért. Jeromos nyakaszőre felborzolodott Nalasú érzékeny ujjai alatt, s ő maga akkor már ugyanúgy olvasott az éjszakai levegőből orrával, mint a fülével. És Jeromos, épp oly halkan, mint Nalasú, megint azt közölte, hogy emberek, sok ember, ötnél több ember. Nalasú az öregkor türelmével mozdulatlanul ült, míg a közelben, a dzsungel legszélén, 20 méterre az egyik ember felismerhető egyéni neszezéséből meg nem állapította tartózkodási helyét. Megfeszítette íját, kilőtte a nyilat, és furcsán összekeveredő nyögés és felsziszenés jutalmazta. Először megtiltotta Jeromosnak, hogy visszahozza a nyilat, mert tudta, hogy talált, azután új nyilat illesztett az íjhúrjára. 15 perces csend következett, az öregember úgy ült, mint a kőszobor, a kutya sóváron remegett ujjának beszédes érintése alatt, és engedelmeskedett a parancsnak, hogy semmilyen hangot ne adjon. Mert Jeromos épp úgy tudta, mint Nalasú, hogy halál zörög és lappang a környező sötétben. Megint halk mozgás hallatszott közelebbről, mint eddig, de a kilőtt nyíl célt tévesztett, hallották, amint neki csapódik egy fatörzsnek, és hallották a sürgősen visszavonuló céltábla által okozott sokféle apró zajt. Egy kis csend után Nalasú halkan szólt Jeromoshoz, hogy hozza vissza a nyilat. Jeromos jó idomítást kapott, és sokáig idomították, mert oly hangtalanul ment a fának csapódó nyíl irányába, és hozta vissza szájában a nyilat, hogy még Nalasúnak a látó emberekénél élesebb füle sem hallotta. Nalasú megint várt, amíg a kör újabb szűkülésének neszei meg nem hallatszottak, akkor felszedte nyilait, és Jeromos kíséretében halkan áthúzódott a kör túlsó felére. Még mentek, amikor egy Schneider durrant, és a lövés nagyjából arra felé irányult, ahonnan éppen elvonultak. És a vakember és a kutya éjféltől virradatig sikeresen küzdött 12 emberrel, akik mennydörgő puskaporral és szétlapuló, mélyen behatoló puha ólomgolyókkal voltak felfegyverkezve. És a vakember csupán az íjjal és 100 nyílvesszővel védte magát. Sok 100 nyilat lőtt ki, ezeket Jeromos visszahozta neki, és ő újra meg újra kilőtte őket. De Jeromos vitézül és jól segédkezett, hozzátette Nalasú éles hallásához a maga még élesebb hallását, zajtalanul kerülgetve a házat, és jelentette, hol nyomulnak legjobban előre a támadók. Azonnok sok értékes puskaport elpazaroltak, mert az ügy olyan lett, mint valami láthatatlan szellemek játéka. Nem látszott semmi más, csak a puskák torkolat tüze. Egyszer sem látták meg Jeromost, bár hamarosan tudatára ébredtek, hogy a közelükben járkál, amikor a nyilakat keresi. Egyszer egyikük egy nyíl után tapogatott, amely alig tévesztette el, keze Jeromos hátába ütközött, és a rémület vad bűvöltésével nyugtázta Jeromos fogának éles harapását. Megpróbáltak Nalasú íjának pengése után lőni, de Nalasú minden lövés után tüstént helyet változtatott. Többször észrevették Jeromos közelettét, és rálőttek, egyszer még meg is égette kicsit a puskapor az órát. Mikor beköszöntött a hajnal, a gyors trópusi szürkeségben, amely a sötétből a világosságba való ugrást jelzi, visszavonultak az annok, Nalasú pedig a világosságról behúzódott a házába. Jeromosnak hála még mindig 80 nyíl birtokában. A tiszta haszon Nalasú javára egy halott volt, és nem tudni hány nyíl sebezte ember, akik elvonszolták magukat. És Nalasú fél napig kuporgott Jeromos fölött, dédelgette, simogatta azért, amit tett. Aztán lement Jeromossal a faluba, és elmesélte a csatát. Básti meglátogatta, mielőtt véget ért volna a nap, és komoly beszélgetést folytatott vele.
Mint öregember a másik öregemberhez szólok hozzád, kezdte Básti. Öregebb vagyok náladó, Nalasú, és sose féltem. de sose voltam vitézebb nálad. Szeretném, ha a törzs minden férfia olyan vitéz volna, mint te. De te mégis nagy szomorúságot okozol nekem. Mit ér a te bátorságod és ravasságod, ha nincs utódod, akiben tovább élne a bátorságod és a ravasságod?
Ó, hát öreg ember vagyok,
kezdte Nalassu.
Nem olyan öreg, mint én, vágott közbe Basti. Nem túl öreg, hogy megházasodjál és utódaid erősítsék a törzset.
Házas ember voltam hosszú ideig, és három vitéz fiút nemzettem, de meghaltak. Nem leszek olyan hosszú életű, mint te. Úgy gondolok ifjú napjaimra, mint ahogy az ember ébredés után egy kellemes álomra emlékszik. Többet gondolok a halálra és a végre. Házasságra egyáltalán nem gondolok. Elég öreg vagyok, hogy a halálra készüljek, és nagyon kíváncsi vagyok rá, mi lesz velem, ha meghalok. Hogy örökre halott leszek? Vagy újra fogok élni valami álomvilágban? Magam is, mint álombéli árnyék, amely még emlékezni fog azokra a napokra, amikor a meleg világban éltem, az éjség heves nedveire a számban, az asszonyok szerelmére, testem boltozatában.
Basti vállat vont.
Én is sokat gondolkodtam a dolgon, mondta, de nem jutok semmire. Nem tudom, és te sem tudod. Nem fogjuk tudni csak a halálunk után, ha ugyan tudunk majd valamit is, amikor már nem vagyunk azok, akik vagyunk. De egyet tudunk, te meg én. A törzs él? A törzs sose hal meg. Ezért van értelme egyáltalán az életünknek. Erőssé kell tennünk a törzset. A te munkád a törzsben nincs elvégezve. Meg kell házasodnod, hogy ravasságod és bátorságod tovább éljen. Választottam neked feleséget. Nem is egyet, kettőt, mert napjaid rövidek, és én biztosan megérem még, hogy atyáim között látlak függni a kenuház szelemengerendáján.
Nem fizetek asszonyért, tiltakozott Nalassu. Nem fizetek semmilyen asszonyért. Nem fizetek egyetlen dohányrudat, egy törött kókuszdiót sem, Somó legjobb asszonyáért.
Ne aggódj, folytatta Basti nyugodtan. Én fizetem meg helyetted a feleséged árát. Mindkét feleségedét. Itt van Bubu. Fél láda dohányért megveszem neked. Széles és vastag, kereklábszárú, széles csípejű, nagy, gazdag melle van. Itt van Nena. Apja súlyos árat kér érte. Egy egész láda dohányt. Őt is megveszem neked. Rövid az időd, sietned kell.
Nem házasodom meg,
jelentette ki az öreg ember hisztérikusan.
De igen. Szólottam.
Nem, ha mondom. És újra mondom, nem, 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 nem. A feleség csak bosszúság. Fiatalok, és a fejük tele van bolondsággal. Szájukból ki nem fogy a léha beszéd. Én öreg vagyok. Nyugodt a dolgaimban, az élet tüzei elhagytak már. Jobb szeretek egyedül ülni a sötétségben és gondolkodni. Ha fecsegő fiatal nőszemélyek volnának körülöttem, akiknek más sincs a fejükben, meg a nyelvükön, csak füst meg pára, megőrítenének. Egészen biztosan megőrítenének. Úgy megőrítenének, hogy beleköpnék minden kagylóba, pofákat vágnék a holdra, elharapnám az ereimet, és üvöltenék.
Na és ha így lesz, mit számít ez? Amíg magod ki nem vész. Én fizetek az asszonyokért apjuknak, és három napon belül elküldöm őket hozzád.
Tudni sem akarok róluk,
jelentette ki Nalassu vadul.
Tudni fogsz róluk, szögezte le Basti nyugodtan. Mert ha nem, nekem kell fizetned. És az keserves, nehéz adósság lesz. Minden csontodat eltöretem, olyan leszel, mint egy medúza, mint egy kicsontozott kövér disznó, és kikötletlek a kutya ölő tér legközepére, hogy kínok között püffedj fel a napon. És ami megmarad belőled, azt odahajítom a kutyák eledeléül. Magod nem vész ki Somóban. Én, Basti, mondom ezt neked. Három napon belül elküldöm neked a két feleséget.
Megállt, és hosszú csend következett.
Nos,
ismételte meg Basti.
Asszony, vagy kicsavart ízületekkel kikötve lógni a napon. Válasz, de gondold meg jól, mielőtt a kikötést választanád.
Az én koromban, amikor már oly messze elmaradtak tőlem az ifjúság nyugtalanságai,
panaszkodott Nalassu.
Válasz! Meg fogod látni, van elég nyugtalanság és mozgalom a kutyaölő udvar közepén, amikor a nap perzseli sebesült ízületeidet, amíg soványságod zsírja úgy ne bugyborékol, mint megfőzött szoppos malac puha zsírja.
Küld hát az asszonyokat,
sikerült Nalasunak hosszú szünet után megszólalnia.
De 3 nap múlva küld, ne holnap vagy holnap után.
Rendben van,
bólintott Basti komolyan.
Te csak azoknak köszönheted az életedet, akik immár régóta a sötétségben járnak, és akik úgy dolgoztak előtted, hogy a törzs éljen, és te megszülethess. Te vagy. Ők megfizettek érted. Ez a te adósságod. Ezzel az adóssággal jöttél a világra. Megfizeted az adósságot, mielőtt eltávozol a világból. Ez a törvény. És nagyon jó, hogy így van.